Most folytatódik a gólvonal. A német labdarúgó bajnokság toronymagas esélyese a Bayern München, amely az őszi idény végén magabiztos előnyre tett szert üldözőivel szemben, hangsúlyozta Hajdú B. István, sportkommentátor. A szakértő kiemelte, hogy Jupp Heynckes irányításával a nemzetközi kupában is eredményesebb lehet a gárda. Hajdú B. István arról is beszélt, hogy az olasz ligában a korábbi évektől eltérően a Napoli komoly riválisa lesz a címvédő Juventusnak a bajnoki címért folytatott harcban. A riporter Dénes Tamás.
Azt gondolom, hogy akkora különbség Ancelotti meg Heynckes között, mint amennyit mondjuk látszana az eredményesség alapján 2017 őszén, biztosan nincsen. Mégis a Bayern nincs, hogyha egy más csapat lett volna az edzőváltás óta.
Ott ugye nagyon ritka, hogy egy nagy nevű edző, ha elmegy, akkor szép lassan adagolva ugyan, de mindenki valamilyen szinten bírálja. Legyen az vezető, legyen az játékos. Hát a szurkolókat hagyjuk, mert az nyilvánvalóan nekik Heynckes egyfajta nosztalgia is, meg jobb is a csapat Heynckessel. De azért az, hogy nagyon sok Bayern München futballista az edzettségi állapot hiányát, illetve a megfelelő edzettségi állapot eléréséhez szükséges edzés mennyiséget és minőséget hiányolja, ez azért nagyon, nagyon szokatlan. Tehát én azt gondolom, hogy ha nekik igazuk van, már pedig mondjuk ha többen mondják, akkor elképzelhető, hogy ez így van, akkor ebben lehet a kulcs, hogy a Bayern Münchennek egyszerűen gyorsabbnak, dinamikusabbnak, robbanékonyabbnak kellett lennie, bár tegyük hozzá, hogy a Paris Saint-Germain elleni győzelem, ugye az hazai siker, ahol azért bebizonyította a Bayern, hogy tavasszal minden fronton számolni kell vele, azt követően a Bayern áttért egy olyan takarékos üzemmódra, hogy 1-0-val hozogatta a mérkőzéseit, illetve azért a Dortmundot kivert a német kupából, ami megint csak egy értékmérő lehet számára, igaz, azt is csak egy gól különbséggel, mert 1-0-ra éppen 2-1-re, de végül is ebből a szempontból mindegy. És nyilván a Bayern esetében ott azért nagyon sok tartaléknyi lehetőség még van, mert mondjuk, hogy Thomas Müller egyszer csak elkezd újra jól futballozni, az azért mondjuk Heynckes alatt nem lenne olyan nagy meglepetés, vagy Robben, ha egészséges, még egy utolsó idényében, az utolsó idényének egyikében megmutatja, hogy mit tud, az sem lenne olyan. Az én szerintem jól sült el, hogy a Bayern olyan játékosokat vett, akik akár együtt, vagy akár külön-külön is, Rudi, Süle, Tolisso, megtartotta Komant, aki sokkal jobban futballozik, mint bármikor. Tehát
egészen meglepődtem, hogy a kicker rangsorában a legjobb Bayern játékos.
Igen, és nem véletlenül, és azt kell mondanom, hogy az, amit egy picit a Unitednél, a Manchester Unitednél az előbb hiányoltam, hogy na azért mi lesz ebből 2018-ra, 19-re, 20-ra, az a Bayernnél ebből a szempontból biztosítottnak érzem, legalábbis hazai fronton. Az más kérdés, hogy nyilván a Bundesliga csapatainak játékos kerete az gyengébb, mint az angol csapatoké, tehát valószínűleg a Manchester United, mondjuk ha áthelyezném a Bundesligába, akkor azért ugyan a biztos második helyet biztos megszerezné, de az is lehet, hogy a Bayernnek küzdene a bajnoki címért.
Kevés időnk maradt, és egy bajnokságnak a befutóját nem tippeltük meg, pont azt, amelyiket.
Az olasz.
Nehézkes. Úgyhogy mi van a kérdés? Melyik csapatra fogadnál te a gyakorlatilag három vagy négy közül?
Én még mindig azt mondom, hogy a Juventus az, amelyik a legesélyesebb a bajnoki cím megszerzésére. Az Interben, a Rómában nem látom azt, hogy folyamatosan jól teljesítve nyomás alatt játszva. A Napoli egy érdekes kérdés, mert a Napoli szép futballt játszik, a Napoli mindig ott van a tűz közelében, de a Juventus azért mindig tavaszra összeszedi magát, illetve a rangadókra. Tehát én azt hiszem, hogy egyrészt Olaszországnak legalább az jót tesz, hogyha már nem készül a világbajnokságra lázasan, legalább májusig az olasz futball iránt az érdeklődés az Itália szerte meg lesz. Én most még azt mondanám, hogy ebben az évben még azért a Juventus lesz az úr, aztán meglátjuk.
Hajdú B. István sportkommentátort, az M4 Sport munkatársát hallották. A Paris Saint-Germain átigazolási politikája komolytalanná tette az Európai Szövetség által bevezetett pénzügyi fair play intézményét, fejtette ki az Inforádió Arena című műsorában Dénes Ferenc sportközgazdász. Dénes Ferenc hangsúlyozta, hogy a többi dúsgazdag labdarúgó klubot, például a Manchester City-t is nehéz ellenőrizni. A riporter Farkas Dávid.
A Paris Saint-Germain nyári igazolása, amiről itt az Inforádióban is beszélgettünk többször, amely egyrészt persze sportüzleti kérdés is.
Neymar leigazolása.
Neymarról beszélünk, bocsánat, igen. De hát másrészt elég világosan megjelennek azok a szempontok is, amely a Katár és a Katár körüli politikai erőteret jelentik. Tehát azok az elemzők felhívják a figyelmet például, hogy a Neymar leigazolásánál például a francia elnök azonnal gratulált a katáriaknak, hiszen ugye a Paris Saint-Germain alapvetően egy katár tulajdonban, és ne felejtsük el, egy olyan vállalati tulajdonban, ami a Katár sajátos berendezkedési folytán állami központi vállalatként értelmezhető. Ez valamelyes segített például annak a blokkádnak a kommunikációs kezelésében, amit most éppen Katár körül van, vagy éppen a 2022-es világbajnokságnak körüli, hát egyre kellemetlenebb visszhangok, vagy egyre kellemetlenebb felhangok kezelésében. Másik ilyen eset például a Manchester City esete. A Manchester City most úgy tűnik az európai labdarúgás első számú labdarúgó csapata, az elemzők szerint egy űrfutballt játszó zseniális csapat, de azért ne felejtsük el, hogy hogy ez így létre tudott jönni, ahhoz rengeteg-rengeteg pénz kellett. És ezt a rengeteg pénzt azért tudják beletenni, mert ugye a tulajdonos az egyik az Egyesült Arab Emirátus, másrészt pedig egy kínai vállalat tulajdon, tehát 80-20%-ban mind a kettő állami tulajdonban lévő cég, csoport, állami pénzek örzönlenek, nincsen megtérülési mutató, csak győzelmi mutató van, amit hozni kell, amit egyébként Guardiola és a csapata zseniálisan hoz. De még egyszer mondom, tehát azok a klasszikus piaci tendenciák nem jelennek meg, vagy nincsenek jelen, amik például az összes versenytárs, nem az összes, de mondjuk a Manchester Unitednál, a Tottenhamnél, vagy a Liverpoolnál, Arsenalnál megvannak, nevezetesen pénzt is kell termelni, nem elég csak nyerni.
Bár ugyanakkor a pénzügyi fair play szabályait be kell tartani, még hogyha erre vannak is meglehetősen ügyes trükkök. Gondolhatunk akár csak a fiatal szupersztár Mbappé leigazolására. A Monakótól kölcsönbe vette meg a Paris Saint-Germain erre a szezonra, és a következő átigazolási szezonban, a következő nyári átigazolási szezonban fizeti majd ki a párizsi klubba gigantikus vételárát, hiszen 2017-ben már nem fért volna bele.
A Paris Saint-Germain bohótot csinált a Financial Fair Play-ből. Most ugye,
ki is lehet dobni?
Nem, most az apparátus nagyon erősen érve, hogy most ezt így kiszűrik úgy, meg úgy. Tehát nézhetünk egy csomó más dolgot, ha már Manchester City-t említettem, hát a bevételi kb. 100-120 millió fonttal kevesebbek, mint a Manchester Unitednél, a fizetése mégis egy 20-30%-kal nagyobbak, mint a Unitedé, tehát ez is kis érdekes, hogy hát...
És az átigazolásokban sem marad el a United.
Sőt, 33%-kal többet költött Guardiola két év alatt, mint Mourinho, pedig Mourinho is épp elég sok pénzt költött, de vagy mondhatjuk azokat a szerencsés nyerteseket, akik az arab világban futbolistaként éppenséggel egy állami szerencsejáték során gigantikus nyereményekhez jutottak. Ez is egy remek trükk. Nyilván persze vak szerencse, vagy lehet, hogy a szerencse mégsem annyira vak, ezt láttuk az orosz VB sorsolásánál sem is, de csak viccelek. Szóval, hogy itt vannak olyan tendenciák, amik egyértelműen azt mutatják, hogy itt a politika jelen van, és akkor még nem beszéltünk a Barcelonáról és a katalán rendről, vagy nem beszéltünk olyan kérdésekről, mint Colin Kaepernick, a San Francisco 49ers volt irányítója, aki letérdelt ugyebár az amerikai himnusz alatt, és ebben egy olyan lavinát indított el, és olyan társadalmi vitát, ami aztán átgyűrőzött Európába is, bocsánat, Magyarország neve azért jutott eszembe, hogy persze, mert Dárdai Pál hertája is letérdelt egy mérkőzésen, ami szintén vitára adott alkalmat. Szóval csomó olyan mozaik van ebben a 2017-es évben, amely azt mutatja, hogy itt a politika korábbi passzív szerepéből sokkal aktívabban van jelen.
Hogyha ezt is mérlegre tesszük, illetve az egyéb körülményeket, mit jelent így a 2010-es évek végéhez közeledve a sport? Mennyiben politika, mennyiben gazdaság, mennyiben a szórakoztatóipar része, és milyen egyéb tényezők vannak?
Nagyon-nagyon kevés alkalommal volt Európában az, amikor a sport független volt a politikától. És ahogy Londontól elkezdtünk Moszkva felé haladni, úgy lett egyre erőteljesebb a szerepe. Ez klasszikusan azért, még egyszer mondom, egy reprezentációs identitás megjelenítő szerepkörre korlátozódott. Magyarországon ezt jól ismerjük a magyar sporttörténetből, amikor azt mondjuk, hogy a nemzeti büszkeségnek, a nemzetalkotásnak egy fontos eleme, fontos kulturális eleme, de láthatjuk Horvátország, Szerbia, a környező országokban is. Tehát ez volt a klasszikus jelenlét. Angliában a polgári sport értékei sokkal inkább és sokkal tovább jelen voltak. Az Amerikai Egyesült Államok meg hát a klasszikus vagy ideál tipikusan tekinthető a piaci, tiszta versenyes sportkapitalizmus bölcsőjének és egyébként működtetőjének. Ami megváltozott szerintem az az ázsiai sport felemelkedése. Elsősorban az ázsiai fogyasztók, tehát sportfogyasztók színre lépése, és annak az érzékelés, hogy a globális sportban megforduló pénzben, összpénzben egyre nagyobb arányt képvisel az ázsiai pénz, az ázsiai szurkolók, az ázsiai televíziók, és most már az ázsiai sportrendezvények pénze, nem is beszélve a fogadási iparról, tehát egyre inkább elkezdett az európai és amerikai sport ezt a fogyasztói réteget kiszolgálni. Márpedig a meghatározó, ázsiai meghatározó sport hatalmak, mint Kína, az említett arab országokban sokkal közvetlenebb a politikai jelenlét, mint mondjuk Európában vagy Amerikában. Ez az, ami azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években egyre erőteljesebben jelen lesz, hiszen a kínai sportexpanzió az látszik. Másik oldalról pedig, hogy a sportvilág minden egyes szelete, minden egyes szereplője igyekszik Kínában piacot szakítani magának, tehát ebből fakadóan valamilyen módon a politikai szférával is kell kezdenie valamit.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.